Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Láncreakció podcast. Annak is egy régi, új, megújult, vagy akár régi hagyományokban gyökerező verziója, mert hogy 2024-től az a tervünk, hogy minden hónapban egyszer áttekintjük az aktuális híreket a területünkön.
Igen, a formátumunk az nem teszi lehetővé, meg egyébként egyéb lehetőségeink sem, hogy napi szinten itt kövessük a híreket, amik vannak. Nem tudom, nektek milyen ilyen típusú élményetek van, de szerintem napi szinten rengeteg hír van ezen a területen, AI, gépi tanulás, mindenféle ilyesmi. De erre nem is teszünk kísérletet, de azért úgy havi szinten egyszer azért úgy reflektálnánk.
Bele-bele nézünk azokba a dolgokba, ami a mi figyelmünket megragadták, vagy amit valamiért fontosnak gondolunk. De előtte, és ez is egyfajta hagyományteremtés kísérlet lesz, hogy megpróbálkozunk egy játékkal, amit Gyuri éjszakákon át fejlesztett a tavalyi évben, és hát nem tudom, mi a Gyulával nagyon izgulunk, hogy ebből mi fog kisülni, de valami játék lesz, és becsülni kell.
Szóval arra gondoltam, hogy legyen benne valami elemzés, vagy ilyen kicsit ez a Google felvételi jellegű. Jó lenne, hogyha sikerülne ilyeneket, nem biztos, hogy mindig sikerül ilyeneket alkotni. De az lenne, hogy ugye mind a hárman játszanánk adásról adásra, és akkor év végén meghirdetünk eredményt. És hát alapvetően én azt tűztem ki, hogy ilyen számszerű legyen a válasz, kvázi tippelhető, de nem feltétlenül csak tippelhető, hanem kicsit úgy végig lehet gondolni, és akkor az alapján educated guesseket, meg egyebeket lehet adni, és hogy hát ha majd sikerül, most még nem biztos, hogy annyira sikerül, de lehessen egy kicsit agyalni rajta, és úgy az alapján. Az is kérdés egyébként a legtöbb esetben, hogy mi a valódi válasz. És a valódi választ azt úgy definiáljuk, hogy az valami mondjuk internetes hivatkozásban szereplő válasz lesz, mert egyébként egy csomó olyan kérdés van, amire valójában nem ismeretes az exakt válasz. Uh-huh. A legtöbb ilyen statisztikai jellegű információ ilyen. Tehát, hogy konkrét hivatkozásban szereplő adat lesz a cél, annak az eltállása lesz a cél. Ez szerintem nem fog nagyon rontani a játéknak. Az exaktságán talán kicsit javítja. Tehát így nem fog a játék élményen rontani. Tehát, ha véletlenül valaki máshonnan tud egy picit eltérő adatot, azért az valószínűleg eléggé versenyképes lesz. És akkor nyilván, aki egész egyszerűen közelebb van, az kap egy pontot. Uh-huh. De azt találtam ki, hogy azért ne csak ez számítson, tehát hogy számítson az, hogy mennyire pontos a találat. Ez egyes kérdéseknél változhat, de kitaláltam egy általános pontozást. Aki egy nagyságrenden belül már eltalálja az eredményt, tehát egy 10-es szorzon belül, tehát mondjuk nem tudom, a föld felszíne, nem tudom, 510 millió négyzetmilliméter, és akkor azt mondod, hogy az tipikusan egyébként nem jó kérdés, mert azt lehet tudni, és kiokoskodni meg nehéz lenne. Tehát, hogyha valaki ugye 51 milliónál kevesebbet, vagy 5100 milliónál többet mond, az nem kap pontot értelemszerűen. Uh-huh. Aki egy nagyságrenden, tehát 10-es szorzon belül van, az egy pontot kap, aki 30%-on belül van, az még egy pontot kap, és aki 10%-on belül van, az meg még egy pontot kap. Tehát, hogyha van két olyan típ, ami nagyon közelesik egymáshoz is, meg a valósághoz is, mondjuk 10%-on belül, akkor az egyik, aki kicsit közelebb van, az 3 pontot fog kapni, a másik az pedig 4-et. Tehát aki legközelebb lett.
Ugye jó, és nyilván ezt a hallgatók is elvégezhetik velünk együtt.
Igen,
és az magukat pontozhatják.
Lehet velünk játszani. Így. És akkor most 3 kérdés van, úgyhogy most minden 3-on végigmegyünk. Az első az legyen mondjuk az, hogy hány grizzly medve él Kanadában.
És ezt hogyan lehet kikövetkeztetni?
Na hát ezt majd kíváncsi vagyok, hogy hogyan juttok. Én nekem van rá logikám. Én ezeket mind úgy csináltam, hogy megnéztem, de előtte így megpróbáltam kitalálni, és én nyilván most nem tudok játszani.
Honnan indulunk, hogy Kanada egy nagy ország?
Nagy.
Hát ez rohadt nagy.
Nagyon nagy ország, igen. Ráadásul...
És a grizzly medve még egy nagy medve.
Igen, tehát... de sokkal kisebb, mint Kanada. Tehát egynél több grizzly medve fér el Kanadában, ez egészen biztos. Jó, szerintem, hogy nyomon vagyok.
Én nem bonyolítom túl 414.
Darab?
Igen.
Én nekem is volt egy szám, így megjelent egy szám a fejemben, ami 4000 volt, de meglátjuk, hogy mi a helyzet a valósággal.
De akkor 4000?
Én 4000-et mondok.
Jelent meg.
Igen.
Akkor még nem gondoltátok túl. Hát azért én még elmondok egy-két szempontot, hogy már
na, ugye
kicsit a hallgatóknak is, hogy szerintem mit lehetne. Tehát igazából ugye hát Kanada az 9,6, tök mindegy, valahány millió négyzetkilométer, és hát ezek a grizzlik egyébként, ezek úgy egész Észak-Amerikában élnek elszórtan, ezt nem kell feltétlenül tudni, de egyébként az Alaszka meg a Kanada, ahol relatíve sűrűbben élnek, tehát a populációnak a nagy része azért ott él. És hát azért ezeknek valahogy szaporodni is kell. Tehát azért az a feltétel, hogy tehát valahogy azért a hímeknek, a nőstényekkel valahogy találkozni kell, tehát olyan végtelen távol ezek nem lehetnek egymástól fizikailag.
Nem használhatják a grizzly Tindert.
Használhatják, csak mire találkoznak, ilyen halnak.
És akkor a másik az, hogy valószínűleg most sokkal kevesebb a számuk, mint nem tudom, a Kolumbusz előtt volt, ezt gondolhatjuk, mint általában minden vadállatnak. De azért akkor is a nagy ragadozókat ugye jellemzi egy ilyen adat, hogy territoriális állatok, ugye? Tehát ezeken a medvékről is azért lehet tudni, hogy magukban vannak, nem bandáznak, felnőttek, és territóriumokat határoznak meg. Tehát ez ilyen több négyzetkilométer, tehát de akár ilyen 10-20 vagy 100-200, tehát ilyen viszonylag nagy területeken vannak magukban. És akkor ebből már el lehet kezdeni így osztogatni, de ebből még egyébként elég nagy számok jönnének ki nyilván a Kanadának.
Igen, de Toronto belvárosában valószínűleg ott nincs olyan sok.
114 egyre rosszabb.
Nem lehet így. Egyébként nehéz ezért az alapján ezt pontosan belőni, de mondjuk lehet tippelni. Én azt gondolom, hogy én annál, amit ti mondtatok, annál nagyobb számot mondtam volna valamivel, de én sem tudtam volna ezt igazán jól eltalálni. 29 ezer. Egyébként erre természetesen csak becslés van.
Hát akkor én kapok pontot.
Kapsz pontot, tehát a te esetedben ugye egyrészt belül voltál egy nagyságrenden, mondjuk így éppen van. Csak, de...
Éppen csak, de belül voltam.
Belül voltál, azért kapsz egy pontot, meg eleve közelebb voltál, mint a Gyula, úgyhogy még egyet kapsz.
Oh.
Úgyhogy te 2 pontot kaptál.
És mennyit?
És ezt majd rögzíteni is kell, mert majd a végén kell, évvégén. Szóval te meg mennyit mondtál? Te valami 400 valamelyik, az nagyon sok, mert az több, mint egy nagyságrenden a dőbb. Úgyhogy te most 0 ponttal indítasz. De van még kérdés.
De örülök, hogy ilyen. Egyébként meg örülök, hogy ilyen sok van, mert végre egy állatfaj, ami még nem nincs a kihalás szélén.
Hát ez a másik, igen, ezt fel lehetett volna használni. Valóban ez is eszembe jutott, hogy szoktál arról hallani, hogy a grizzlik mindjárt kihalnak?
Igen, nem. Csak ilyen tigrisfajták.
Tehát olyan orszarúról hallasz, meg a tigrisekről, hogy mindjárt kihal, de a grizzlyről azért nem hallasz, hogy mindjárt kihal. Jó, tehát így ez azért lehet gondolni, hogy azért ott van egy akkora populáció, ami azért ezt fent tudja valahogy tartani az állományt. Na, következő kérdés, azok már ilyen bizniszebbek lesznek, még ilyen értelemben uncsibbak, de hát, ha mégis fenntartjuk a figyelmet. Hány mobiltelefont adnak el egy hónapban Kínában, és hogy ne akármit mondjak, ez most legyen a tavaly októberi adat, mert azt pont megtaláltam, de egyébként azt hiszem, ez nem egy feltétlenül nagyon kiugró érték, úgyhogy lehetne más is.
Itt ugye valahogy abból kell talán kiindulni, hogy lakosságszám, hogy vajon a lakosság hány százaléka vesz új mobilt, mondjuk
milyen időközönként,
és akkor azt már csak el kell osztani 12-vel, igen. Van mondjuk 1,4 milliárd ember, ugye, igen, körülbelül. Igen. Hát én azt mondanám, hogy az 1%-a vesz.
Nem mindenkinek van telefonja azért, mert ugye...
Hát de majdnem mindenkinek, nem? Tehát azért ott még elmaradott... Hát azt mondjuk, jó, maradjunk, hogy 1 milliárd embernek van mobiltelefonja.
Annyira biztos, igen.
Mondjuk, hogy az 1%-a vesz új telefon... Hát nem, annál többen vesznek minden évben új telefont, mondjuk... 15%. Én ezt mondom, 15% az, jó, most itt bajba vagyunk, mert az 1 milliárdnak ki kell számoljam a 15%-át, ugye, ami, de a ez még nekem is összeáll. Tehát 150 millió, jó, akkor az azt jelenti, hogy 10 millió havonta. Én akkor ezt mondom. Ez nagyon durva szám.
Gyula, most nagy segítséget kaptál, mert végighallgathattál egy gondolatmenetet.
De nem leszek inkorrekt, tehát mennyit mondtál?
Én 10 milliót havonta.
Tehát nem mondok 10 millió egyet.
Igen, az is egy stratégia.
Ez klasszikus.
De ez csak, egy ponttal szerezhetsz többet, vagy kevesebbet.
Mondjuk én úgy számolok, hogy átlagosan manapság az emberek sűrűn. Tehát az 1 milliárdból kiindulok, de milyen sűrűn váltanak, mondjuk 3 évente, mert tényleg az emberek hülyék, az éves szinten az 333.333.333, és akkor azt leosztani 12-vel, abban mindig gyenge voltam, legyen akkor 28 millió.
Na, akkor eljött egy olyan pillanat, hogy miért érdemes ezt csinálni, az októberi adat egyébként az viszonylag nagyot emelkedett írtű-ír alapon 19,6%-ot, ez 29,16 millió.
Oh, Gyula!
Na, ezért csináljuk, ezekkel az ilyen epifáni érzésért csináljuk ezt a játékot. Úgyhogy Gyula, te most abszolút telibe trafált a lényegében, tehát ugye abszolút 10%-on is belül volt, úgyhogy Gyula az 4 pontot fog kapni. Hű. És a Feri pedig...
30%-on belül voltam én is.
Igen, azon a környéken voltál, igen. Úgyhogy legyen akkor az, hogy te 2 pontot kapsz.
Nagyon jó.
Mondtam.
A 4-4.
Akkor döntetlen eddig. Na, de most én a mindent eldöntő.
Jó, akkor legyen
kérdés.
Még egy harmadik. Az most én viszonylag unalmas vagyok, mert a hasonló ilyen üzleti jellegű kérdés lesz a harmadik is. Mobiltelefonos fizetésből hány darabot produkálunk, tehát Magyarországon. 2023-nak a harmadik negyedévéről találtam adatot. Tehát mobiltelefonos fizetés.
Egy negyed év alatt?
Egy negyed év. A 2023 harmadik negyed évében.
Definiálják, mi az, hogy mobiltelefonos fizetés?
Azt hogyan kéne definiálni? Amikor mobiltelefonnal fizet az
amikor
ember.
Amikor oda megyek a kávézóba, és akkor a mobilommal fizetek?
Igen. Kontakt lesz.
Az Apple Pay, meg ilyesmi?
Igen.
Aha. És ráadásul negyed év össze-vissza kell szorozgatni.
Most szerintem úgy fel, hogyha most igen, a Gyula gondolkodik kell. Hangosan, és igen. Akkor a Feri meg mondom.
Igen, az a baj, hogy alapszámot nem tudok. Innentől kezdve eléggé meg van kötve a kezem, hogy nem tudom mennyi vásárlás van, de akkor leindulok abból, hogy van mondjuk 8 millió ember, aki vásárolgat, gyerekeket ne nézzük, egy nap hányszor vásárolhat. Mondjuk legyen átlagosan 2, az naponta az azt jelenti, hogy 16 millió tranzakció, ez keveslen vásárlásra, de most legyen ez. 16-szor, ugye negyed évről beszélünk, az 90. Hú, itt már bajba vagyok. Akkor szorozzuk be 100-zal, úgyis szerény voltam. Az 1,2 milliárd tranzakció. Durván akkor így kihoztam, hogy mennyien fizetés van, és annak a mobilja mondjuk legyen 1 000-lék, 1,2 milliárdnak az 1%-a 112, legyen mondjuk 1 millió.
De egy negyed évben.
Egy
negyed évben Magyarországon?
Igen. Ez jött ki. Várjál, nem, az 1000-lék az 100 000. 100 000.
Mobiltelefonos fizetés összesen Magyarországon?
Egy negyed év alatt.
Egy negyed év alatt.
Most mennyi az 1 000-lék?
Most elkezdtem Vágó Istvánt játszani, tehát megjelöljük ezt a választ.
1,2 milliárdnak. Nem, az 1 millió. 1 millió. Az 1 000-lék az 1 millió. Tehát 1 millió.
Hát az lehet, hogy az 1 000-léke 1 millió, de...
Én ezt tippem.
Jó, kész. Oké, rendben. Feri?
Én itt pedig elővettem a számológépet is, de...
Jaj, meg a netet
nem,
is.
Nem sikerült. Nem, a netet nem,
de
az semmiképpen.
A számológépet szerintem az...
Én valahonnan onnan indulnék, hogy annak a 8 millió embernek legfeljebb mondjuk az 5%-ának van kártyás fizetésre felkészített telefonja, mert a többiek azok a bankkártyájukat használják, és nem is mindenki használ bankkártyát. Tehát az ugye, mit tudom, 120 ezer ember, aki egyáltalán erre képes, és akkor mondjuk ők naponta 3-szor fizetnek átlagban telefonnal, az ugye 360 ezer, és ezt meg kellene szorozni 90-nel, mondjuk 100-zal megszorzom az egyszerűség kedvéért, az 3,6 millió. Jól mondom? Jól mondom. Igen, ennyi, ezt mondom én.
Na, nagyságrend úgy ott
hát ti, jó.
De alábecsültük szerintem ezt a számot.
Szerintem nagyon súlyosan alábeslítették a magyar népességet. Igen. Sokkal több embernek van telefonja, illetve sokkal több tranzakciót. Sokkal több tranzakciót én tudunk róla. Hát én sokkal többet, de mondjuk
jó, igen, én biztos nem vagyunk átlagos. Nem vagyunk átlagosak.
Jó. Na hát akkor mondom nektek, 105 millió volt egy negyed év alatt.
Akkor nagyságrend, két nagyságrenddel.
És egyébként azért lehet, hogyha ilyen COVID előtti gondolkodásba lettetek volna, akkor nem tévedtetek volna ekkorát, de szerintem az elmúlt 4-5 évben nagyon-nagyon megváltozott így.
Ez engem döbbent meg igazából.
Hány olyan van, amikor mobiltelefonról rendelsz pizzát, meg nem tudom, ott is azzal fizetsz mindennel. És ott nem tudsz kártyával fizetni. Tehát eleve az már beterel abban, hogy...
Érdekes, én például soha nem rendelek.
Én most csak arra gondoltam, Én most csak arra gondoltam fizetésre, amikor odarakom a mobilomat bankkártyáját.
Igen, én is.
Tehát lehet, hogy abban jól tippeltem.
Hát nem hiszem, abban is szerintem sokkal.
Hát, hogyha 105 millió egy évente, akkor azért ahhoz képest az egy millió.
Hát figyelj, ha most egy boltba vagytok, én nem tudom, én nekem az élményem, hogy én legalább annyiszor látok mobiltelefonossal pittyentő embert, mint aki kártyával szórakozgat.
Vidéken, ahogy megyünk lefele, tehát ne Kecskeméten, nagyon-nagyon kevés.
Na, mindegy, könyvelünk.
A lényeg az, hogy
könyvelünk.
Ezt te nyertesz.
Azt mondja, hát, hogy a Gyula mondott egy milliót.
De csak
milliót,
egy ponttal.
Uh-huh. Az akkor nulla pont, ha jól gondolom, és te pedig egyet
3,6 milliót, ami szintén,
szintén
nulla pont lenne, de jobb, mint a Gyulája.
A játék az szoros. Előre én úgy számolom, hogy 5 pontot szedett össze a Feri, és 4-et pedig a Gyula.
Így van.
És a Gyula úgy csinálta, hogy 2 nullás, meg 1 4 pontos.
Ez egyébként jellemző az életemre, a végletek embere vagyok.
Jó. Szép.
És akkor a legközelebb meg valamelyikötök felkészül.
A vállalom.
Fantasztikus.
Hány kérdés legyen?
Szerintem egy.
Egy, jó. De azért
most
nem jó,
mert
akkor a szerencsém múlik, de itt most a tudásodon múlt. Három nem már nincs szerencse.
De 2 vagy 3, csak majd valahogy gyorsabban csináljuk.
Jó, oké. Na.
Na jó, akkor viszont megérkeztünk ahhoz a részhez, amikor is az elmúlt heteknek a híreivel foglalkozunk egy kicsit. Az azért lesz bizonyos értelemben könnyű, mert egyrészt ugye nagyon nem olyan régen volt az, hogy megjósoltuk, hogy mi fog történni 2024-ben ezeken a mi területeinken. Másrészt nem sokkal utána pedig megvolt a CES, vagy CES, de gondolom CES-nek mondjuk, mint minden rendes magyar ember. Las Vegasban a nagy szórakoztató elektronikai kiállítás, amivel az év indulni szokott, és ráadásul akik ott nem is vesznek feltétlenül részt, vagy nem a kiállításon akarják bemutatni a saját dolgaikat, azok is erre az időkörnyékre igazítják a saját nagy bejelentéseiket. Úgyhogy leginkább most innen származnak szerintem a mi találataink, elsősorban legalábbis én azt látom, hogy innen jöttek olyan népszerű bejelentések, amikkel mi nekünk is érdemes foglalkozni. Szerintem kezdjük is azzal, ami nem a CES-en történt, hanem azt hiszem egy nappal vagy két nappal a CES után. A Samsung az, ha bár nagy erőkkel volt jelen a CES-en is, de utána jelentette be az S24-et. Tehát a csúcs készülékeinek a következő generációját, és hát minden hír arról beszélt, hogy a Samsung végre bemutatta, hogy is lesz ez az AI dolog a mobiltelefonokban. Egyrészt nekem hízott a májam, mert ugye az egyik jóslatom 2024-re az volt, hogy a generatív AI meg fog jelenni a mobiltelefonokban, és hát nem kellett olyan sokat várni a Samsung pár nappal később, amit bejelentett, az lényegében erről szól. Ti tudjátok-e, hogy miket jelentett
nem
be a Samsung,
tudom.
Mi van az S24-ben?
Mondd el.
Akkor gyorsan, én tudom, de frissíts fel a
gyorsan
memóriám.
Gyorsan összefoglalom, megpróbálok a kevésbé menőtől a nagyon menőbb felé haladni. Lehet úgy képet keresni, hogy a képernyőn levő bármilyen képet így újjal bekarikázod, és akkor ezt Google keresésé alakítja a rendszer. Tehát, hogyha van egy fotód, és akkor azon bekarikázol az újaddal mondjuk egy embert, vagy egy épületet, vagy egy terméket, akkor abból Google képkeresés lesz.
Értem, hogy könnyebb tüzet gyújtani öngyújtóval, de azért ezt tüzet eddig is tudtunk gyújtani. Tehát...
Így van, pontosan. Tehát azért mondom, ez a legkevésbé menő újítás. A következő, amit az Apple már egy ideje tud, és szerintem elképzelhető, hogy az Android világban is megjelent, hogy egy fotón kijelölheted a témát, és akkor azt az AI kivágja neked, és aztán ezt kivágva arrébb tudod tenni a helyére ilyen generatív AI-jal. Tehát törölni tudsz a képedről dolgokat. Ugye ez is már sok helyen van, de így még, hogy beépült az operációs rendszerben, nem sok helyen látni. Hát az Apple-nél van az, hogy ki tudod emelni a fő témát. Uh-huh. Ja, azt el is felejtettem, a lassítás az egy igazi hülyeség. Tehát, hogyha van egy videód mondjuk 30 vagy 60 FPS-sel felvéve, akkor abból tudsz 120 FPS-es lassítást csinálni úgy, hogy a szükséges köztes képkockákat azt az AI... Hát pontosabban az AI kigenerálja, tehát
igen,
kicsit jobb lesz, mint
csinál.
Az ilyen interpolációs dolgok. És akkor a két ilyen igazi gen AI-os dolog, az egyik, hogy egy tetszőleges cikket a böngészőben kijelölhetsz, és arról egyből kaphatsz egy összefoglalót, tehát van egy szöveg összefoglaló funkció, meg ezt egyébként már lefordítva is kaphatod, tehát magyarul rábükhetsz egy francia nyelvű cikkre, hogy ebből kérsz egy magyar nyelvű összefoglalót, most egy kicsit csalok, mert magyar nyelvűt még nem kérhetsz, de nagyobb világnyelveken ez működik, vagy nem vagyok benne biztos, lehet, hogy magyart is kérhetsz, azt nem tudom. A legnagyobb menőség pedig a telefonbeszélgetés real-time fordítása másik nyelvre, és ez egyelőre 13 nyelven működik, de még idén érkezik a magyar verzió is, tehát megjelenik egy csomó. De
most a real-time az úgy kell,
azt úgy kell értened.
Úgy kell, hogy én most itt beszélek kínaiul, és te meg ott.
És én azt hallom, én azt hallom magyarul. Bizony, így van, sőt, közben leírat is készül belőle, tehát ha kihangosítva magad elé teszed a telefont, akkor egyből leírva is látod azt, ami elhangzott a saját nyelvedem.
Hát mivel foglalkozunk ilyen jellegű technológia, már nem fordítással, de mondjuk egyáltalán ugye az Elvira kapcsán azért a telefon technológiával, meg a leíratozással, meg úgyhogy azért van egy kis fogalmam arról, hogy ez milyen kapacitást igényel. Nagyon érdekelne, hogy milyen látencia, tehát hogy milyen, mennyi idő alatt csinálják meg. Biztos nagyon kevés, de azért valamennyinek lenni kell.
Van valamennyi látencia, igen, de kipróbálták magyar youtuberek is, és azt mondták, hogy hát egész jól működik. Így foglalták össze ezt.
Nem, csak azért nem volt is egyébként, mert az on the fly fordításnál ott azért a szórend az, meg az egyéb az nem feltétlenül tükrözi a, tehát hogy nem abban a sorrendben fordítod le egy másik nyelvre, mint ahogy kimondod. Tehát azért az szükségképpen meg kell várnia.
Igen, azt hiszem úgy van, hogy el kell mondja te a te nyelveden, és ezután elhangzik a másik nyelven a másik félnek.
Hát ilyen akkor viszont még már volt.
Volt, tehát de hogy ez most be van építve egy konzumer forgalomban kapható telefonba, ennyiben talán ez újdonság. Igen, én is azt gondolom, hogy ez a hír kb. Azt mondja, hogy valóban megjelenik a generatív AI a telefonokban, mint egy ilyen közvetlen eszköz, semmilyen egetrengető nem történik, ami történik, az már látszott, de hogy ez így a hétköznapi felhasználásban is rendelkezésre áll, az egy fajta újdonság. És hát a CES, bocsánat, a CES nagyjából erről is szólt. Uh-huh. Sok ilyen bejelentés volt, ezeket érdemes talán egy kicsit sorra venni, ha csak nem akartok még a Samsung telefonon egy kicsit elrugózni.
De nem volt nektek olyan, nem tudom mennyit néztetek, de én, amivel én találkoztam, ilyen beszámolók, meg egyebek azért ott egy-két nap után olyan fásultság volt, vagy olyan kicsiság volt, és olyan vadázták az igazán érdekes dolgokat.
Igen. Azt hiszem, ez mindenfajta ilyen kiállításon, tehát az ilyen brutális méretű, sok ezer cég kiállítóval, sok ezer különböző termékkel.
Hát lehet, hogy a várakozások már nagyon felfokozottak most így a különböző technológiák kapcsán, és azért is van ez, hogy
igen, de
nem tudunk körülni.
Szóval például az nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a CES lesz a legnagyobb autóipari szakkiállítás.
Igen, az érdekes, igen.
Ami pedig, ugye ez egy szórakoztató elektronikai kiállítás a nevében, vagy a céljaiban, de annyi elektromos autót, meg elektromos jármű technológiát állítottak ki, hogy ezzel beelőzik. Jó, mondjuk most már nagyjából megszűntek egyébként a nagy autókiállítások a világban, ez az is kellett hozzá. De ugye itt mutatta be a Sony és a Honda a közös autóját, vagy autóprojektjét, az Aquilát. Szóval, hogy volt nagyon sok jármű, de és akkor ez pedig a Gyulának a két héttel ezelőtti jóslatát erősíti meg nagyon komolyan, hogy mindenki azt mondta, hogy AI. Eddig azt mondtuk, hogy okos hűtő, okos mosógép, most azt mondjuk, hogy AI hűtő, AI porszívó.
AI mosópor.
AI mosópor. AI mosóporról nem hallottam.
De lesz.
AI mosógépről, igen, ami öntanuló algoritmusokkal hát megérti, hogy milyen ruhát tettél
be. Az már régen is volt.
Az viszont volt valóban. Szóval volt ez a trend, és ezen mindenki jókat szórakozott azok közül, akik beszámoltak, hogy az utolsó gyártó az utolsó kütyüjére is rátette az AI címkét. Ez tényleg, az gondoljatok már bele, egy porszívónak a kezelőfelületén ott szerepel nagybetűvel, hogy AI, és hogy vajon miért, mi lehet abban AI, mint kiderült az benne az AI, hogy szenzorokkal az éppen porszívózott felületnek a milyenségét megállapítja, tehát hogy ez most szőnyeg vagy padló, és ehhez igazítja a szívóerőt meg a kefék forgását. Ami hát ugye azért ez nagyon minimális AI, úgyhogy sőt volt okos WC is, az volt az egyik nagy sztárja a kiállításnak egy, hát ha jól emlékszem, 20 vagy 24 ezer dolláros WC, ami nem csak hogy okos volt, de hogy a külső felülete egyébként egy ilyen kubust képzeljetek el, e-papírból volt, tehát tudta változtatni a mintáját valamiért.
De papír, nyugtass meg.
E-papír, semmiképpen nem alkalmas e-fenéktörlésre. És mindenféle módon elemez, ugye ilyen WC-t már sokat láttunk az elmúlt években. amilyen egészségügyi értékeket számol abból, amit befogad. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon sok ilyen hülyeség volt, de ugyanakkor azért megjelent pár olyan dolog is, ami meg valóban igazolta azt a feltevésünket, hogy 2024 lesz annak az éve, amikor a generatív AI-t bele szuszakolják mindenbe. Ugye beszéltünk a múltkor arról is, hogy még senki nem mert hangasszisztenst csinálni. Uh-huh. A Volkswagen bejelentette, hogy az autójában lesz generatív AI alapú hangasszisztens. Ha jól értem, akkor körülbelül azért, hogy legyen kivel beszélgetni a vezetőnek, ami viccesen hangzik.
Tudtátok, hogy most nézegettem ilyen okos autókat, és azt hiszem a Tesla egész biztos, de szerintem másoknál is. És ez egy ilyen kimondottan egy irány, hogy ott az a bizonyos középkonzol, tehát ugye a tablet, ami köré van építve ez a modern elektromos autó alapvetően, sokak szerint, azok most ilyen új feature, tehát ilyen különböző játékok vannak benne, és akkor azok, hogy ott milyen játékok vannak beépítve, de hát uh-huh. Tekintve, hogy ezek gondolom androidosak, ez önmagában nem van nagy meglepetés.
A Teslánál ugye már egy ideje van az, hogy úgy vannak benne játékok, hogy a kormányt használhatod a kontrollernek, hogy mindez miért, természetesen nem azért, hogy vezetés közben játszál,
hát
vagy
ne,
hogy
a gyereket szórakoztasd. Magad a töltés közben.
A töltés közben, hogy ne unatkozz az alatt a 30 perc alatt, amíg feltöltöd 20-80%-ra az akkudat, ami most már nem is mindig 30. Azért a mostanában bemutatott autók sok esetben már képesek arra a technológiára, hogy ilyen 5-10 perc alatt tudnak tölteni.
Én most egészen konkrétan nézegettem a minap, mert ugye itt sok a kamu. Tehát itt az a baj, hogy a kamu hegyen át kell rágnia magát az embernek, de van a Better Planner, vagy valami ilyesmi nevű térképoldal, ahol kiválasztod az elektromos autód típusát, a pontos típusát, és annak megfelelően A-ból B-be, de mondjuk Európán keresztül megtervez neked ilyen optimalizált utakat. Az azért érdekes, mert ugye ha pályázol, akkor ott milyen sebességet választasz, és akkor annak megfelelően, akkor hol állsz meg, mennyit töltesz, és ez zseniálisan kiszámolja, és ott egyébként nagyon nagy különbségek voltak az egyes típusok között, azt nézegettem, hogy mondjuk egy ilyen tényleg 1000 kilométer fölötti útnál óriási jelentősége volt az egyes típusoknak a töltési idő. Tehát nyilván a sebesség az alapvetően tud annyival menni, amennyivel, de úgyhogy egyet, hogy hányszor kell megálljon, és ott azokban a töltésekben mennyi időt tölt el, drasztikus különbségek voltak.
Uh-huh. Ez a képesség egyébként a legtöbb autónak a szoftverében már eleve ott van, tehát hogy úgy tervez neked útvonalat.
Engem vásárlás előtt érdekel, hogy melyik típusnál mire
világos,
számítok.
Világos, ezt viszont értem. Illetve még az jutott eszembe, hogy az autóknál azt viszont nem tudom, tehát azon túl, hogy meg tudja tervezni, de hogy a ilyen átlagos használati adatok alapján, vagy a te saját használati szokásaid alapján
az
tervez.
Világos.
És hogy az illene, hogy most már az legyen, hogy a használati szokások alapján tervez.
Egyébként nektek van már ilyen okos kütyütek? Bármi. Mert nekem most a...
Mire
gondolsz? Én most megkaptam a feleségemtől a nagy kérését, hogy végre vegyünk egy robotporszívót, és hogyha már vannak ilyen AI-os robotporszívók, nem tudom mennyibe kerül, remélem nem dobja meg nagyon az árat, akkor miért ne? De nektek ilyenek már van? Vagy hűtőgépekről hallani, hogy már szól, hogyha lejár egy kaja. Ugye ezek nem is újdonságok, mert ezek már 10 éves technológiák.
Robotporszívom nekem 2010 óta van.
Komolyan?
Igen. Még nekem mindig ugyanaz a darab egyébként, és még mindig működik.
Nekem meg 4 éve, de igazából én még nem használom érdemben.
Uh-huh. De miért?
Azért, mert eleve ott használható, ahol a lakás épület olyan, hogy jól tud benne közlekedni. De én látom egyébként az értelmét, tehát azért bizonyos, egy ideig használtam, csak aztán egy ideje már nem... Időről időre mindig elgondolkodom, hogy újra be kéne dugni, meg kéne próbálni. Az a baj, hogy ahhoz még éppen elég buta, hogy mondjuk ilyen nagyon távolról tudnád vezérelni. Tehát, hogy az meg tudod valahogy csinálni, hogy mit tudom én, el tud indulni, amikor rányomsz meg, nem is tudom, szóval nem annyira okos azért az, pedig mit tudom én, viszonylag közép kategóriásat vettem, de azért annyira nem okos, hogy így el tudnám képzelni, hogy most távolról lást, hogy hol van, meg mit csinál, meg nem tudom.
Hát az újak ezt tudják.
Az újak valószínűleg tudják már. És hogy azért még az abban a lakásban is, én is úgy gondoltam, hogy tudom alkalmazni, ott is azért el tudok adni, vagy mit tudom, van mondjuk egy szem küszöbb van, és hogyha ott nem húznám be az ajtót, vagy nem csuknám be, akkor ott valószínűleg rendszeresen elakadnám.
Földön levő kábeleket nagyon szereti föltekerni, bele tudok adni dolgokba. Igazándiból egyébként az én tapasztalatom az, és akkor itt most egy kicsit átmegyünk Tech Podcastba a robotporszívókkal kapcsolatban, hogy mi például arra használjuk, hogy egy ilyen kis szobába betesszük, hogy akkor ott most takarítson ki.
Aha.
És ezt megteszi mondjuk egy olyan egy óra, másfél óra alatt, mert ugye ilyen fuzzy logic alapján össze-vissza járkál, és elég sokáig akkor. És ezzel szemben, hogyha az ember felviszi a botporszívóját, akkor azt a szavát pont 10 perc alatt kitakarítja. Én azt szoktam csinálni, hogyha ki kell takarítani, hogy elindítsam, hallgassam, másfél órán keresztül, ahogy ott kerreg, ütközik, mert ugye ütközéssel kanyarodik, a fenét. És ez általában úgy működik az összes ilyen roboteszköz, beleértve a robotfűnyírókat, meg ilyesmit, hogy ez napi használatra érdemes optimalizálni. Tehát, hogy minden nap, amikor elmész otthonról, akkor ő elindul, egy kicsit takarítgat, és egy pici port összeszed.
Tehát ez lenne a lényege, hogy tulajdonképpen, amikor nem vagy otthon, vagy ahogy kiléptél a lakásból, ő megy körbe, zavarog. És azt el tudom kézzel, akinek mondjuk valami házi állata van, kutya, macska, ilyesmi, ott szerintem nagy segítség tud.
Főleg azoknál a macskáknál, akik szeretnek felülni a robotporszívóra, sok ilyen videót látni, hogy ül rajta ilyen szokásos arckifejezésével, és halad a porszívóval egyetemben, az nagyon vicces tud lenni. De figyelj, a mai porszívókkal szerintem az, hogy nem okosabbak sokkal, mint a pár évvel ezelőttiek, hanem hogy már az olcsókban is benne vannak ezek a tudások, a wifi-ről vezérelhetőség.
Jókor szólt.
Úgyhogy most már lehet, hogy érdemes ezt megspendírozni, de akkor lehet, hogy meg kell fontoljátok a CES-en az egyik sztárt, a horkolásgátló párnát is. Hogy ez nálatok probléma. Az is mesterséges intelligenciával működik. Ebben már annyi a mesterséges intelligencia, hogy hallgat téged, és hogyha horkolásnak azonosít valamilyen általad kiadott hangot, akkor bizonyos területeket felfúj meg, leenged a párnába, tehát praktikusan megemeli a fejedet úgy, hogy elforduljál. Tehát magyarul a bögdösést, a feleséged bögdösését helyettesíti. Hát ebben is az AI azt hiszem a minimál kategóriába esik.
Úgy tudom, a rákiabálás is hatékony tud lenni.
Hát nem tudom, az én feleségem úgy érzi, hogy ez már nem hatékony, vagy nem mindig szegény.
Úgy, hát akkor kapsz egy ilyen AI-t, előbb-utóbb gondolom.
Én várom már, hogy mikor kapok egy valami horkolást. Igazándiból én nem a horkolás gátló eszközt, hanem egy apnoé kivizsgálásra.
Én nekem ilyenkor
várnék már.
Tényleg azon a fejemben, hogy aki ezt kitalálta. Tehát ezt a proceszt, hogy ki az, akinek eszébe jut az, hogy gyerekek, csináljunk egy olyan párnát, ami a horkolást gátolni fogja.
Hát szerintem a Feri feleségének biztos
eszébe jutott. Gyakran jár a fejében szerintem egyrészt. Másrészt pedig az egész CES-en az látszott, hogy ezeket a marketing osztályok találták ki. Mindenkinek kellett egy olyan termékfejlesztés, ami bele lehetett írni az AI szót. És ezért aztán nagyon sok ilyen hülyeség kijött, és elvesztek azok a dolgok, vagy hát úgy, hogy mondjam, nem kaptak akkor a figyelmet, amikben meg valódi mesterséges intelligencia megoldások vannak.
Nem jó ez a világnak egyébként, hogyha marketingesekre van egyébként a világ fejlődése bízva.
Az soha nem jó, viszont ez azért sok technológiával megtörténik, és igen, 2024 lesz az az év, amikor a marketingesek mindenre ráírják, hogy AI, de ez egyébként tényleg olyan termékfejlesztési folyamatokat fog elindítani, amiből egyébként kieshetnek jó dolgok is.
Legyen így.
És akkor ezzel viszont ide is hoznám azt az utolsó ilyen CES-es élményemet, ami hát engem elgondolkodtatott, és az érdeklődésemet felkeltette. Ez a Rabbit nevű cégnek az R1-es
azt mindenképpen
eszköze. Igen. Ez egy, hát mire, egy olyan fél mobiltelefon méretű képernyővel ellátott
szerintem eszköz, ez a kütyű. Arhetipikus manifestációja kütyűnek, szerintem ez.
Egyébként igen, dolog. Én is azt gondolom, hogy talán az, de mondjuk, hogy leginkább egy érdekesre dizájnolt mobiltelefonhoz hasonlítanám. Van rajta egy görgető henger, van rajta egy gomb, egy kamera és a kijelző. És ez a dolog a következőt ígér, vagy mondja ő, hogy ebben nem large language model van, hanem large action model, ami pedig ugyanazon az elven működik, mint a nagynyelvi modellek, tehát, hogy feltanítsa nagyon-nagyon sok egynemű, egyenlegű valamivel a rendszert, ami esetünkben nem szövegek, hanem hát szerintem egyébként kvázi kattintási hőtérképek, praktikusan annak a akciói, hogy hogyan használnak emberek webes felületeket. És ennek a kütyűnek, az R1-esnek azt lehet mondani, mert hogy egyébként hang kommunikációval vezérelhető, hogy rendelj nekem egy margarita pizzát a Pizza Hut-tól, és ő pedig fölmegy a weboldalra, és kezelni képes az ott látható user interfészt azon a módon, hogy a large action model nagyon sok embernek a Pizza Hut oldalán való kattingatásából lett feltanítva.
Csak mindenkinek ugyanazt a pizzát rendeli.
Hát, hogyha a margaritát kérsz, akkor nyilván nem, de egyébként pont a bemutatóban az volt a példa, hogy rendeld meg nekem a nem tudom melyik, talán a Pizza Hut-tól a leggyakrabban rendelt pizzát, mert hogy ott ezek szerint van ilyen kategória, hogy kérheted a leggyakrabban rendeltet.
De és hogyha megváltoztatják a honlap szerkezetét, akkor mi történik?
Ez a lényeg, hogy ugye a Large Action Model az pont arra szolgálna, hogy adaptálódni tudjon, mint ahogy a nagy nyelvi modell is ugye képes értelmezni azt, amit mondasz neki, és arra meg főképpen reagálni. Itt is egy idő után ez képes elvileg legalábbis ezt írja.
Egyébként hát egy idő után. Kiterjesztve a gondolatot, az tök világos, hogy az lesz az izgalmas. Tehát a nyelvi modellek tök jók, lehet velük beszélgetni, de az még érdekesebb, hogyha ezen keresztül, azon a interfészen keresztül igazából el is tudsz intézni dolgokat, meg tudsz dolgokat csinálni.
Így van.
Most zenét kéne ide beszerkesztenünk, amit ugye nem szoktunk, akkor nyilván Elvis Presley-től a little less conversation, a little more action, please számot tennénk be, mert az illene ide, de hogy tényleg ez egyébként a nagy, hogy mondja, Steve Jobs a next big thing, ami ilyesmi.
Hú, olyan régen nincs közöttünk, hogy már nem is jut eszembe. Egy ideje az Apple nem használja ezt a one more thing egyébként, ami a keynote-ok végén szokott lenni. Igen, de
akkor keverem
lenni.
Szerintem, mert van ez a következő nagy dolog, ugye ez is létezik ez a... Uh-huh. Jó, mindegy, tehát hogy ez lesz, és ez érdemben előrelépés lesz, aminek egyébként előrebített, azt így abszolút nem tartom. Tehát én azt egy... látszik is egyébként a véleményeken a különböző itt-ott-amott, amik így megjelentek reakciók, hogy ilyen nagyon kétes a megítélése, tehát van, aki ilyen abszolút, hogy mennyire szuper. Megnéztétek ezt a videót, ami a startup gyerek előadja, hogy ez mire jó?
Igen.
Na és nekem az jött át, hogy így persze így beszél róla, de hogy azért ez szerintem nem az lesz, tehát hogy ez pont az a dolog, amit így az okostelefonok tudni fognak, meg hogy így egy appba, vagy oprendszerbe, vagy izébe, de hogy az irány az, hogy
igen. Tehát tök egyértelmű, hogy nem a rabbit erre egy fogja megváltoztatni a világot, és nem ő lesz a... Hallottam, vagy olvastam ilyen megfogalmazást, hogy a generatív AI iPhone pillanata a rabbit megjelenése, hogy majd olyan hatása lesz erre az iparra a rabbit erre egy, mint az iPhone volt az okostelefonjára. Ebben én se hinnék, de a Large Action Model az egy érdekes megközelítés, tehát az, hogy ugyanezt a technológiát ne csak nyelvi struktúrákra használjuk, hanem viselkedési struktúrákra, vagy használati struktúrákra. Ez egy izgalmas dolognak tűnik. És egyébként, ahogy már a large language modellek is, szerintem ez is abba az irányba mutat, hogy az embergép kommunikációban viszont valóban van egy marha nagy ugrás így az elmúlt mondjuk 2 évben, tehát a ChatGPT megjelenésével. Úgyhogy ez ilyen szempontból mindenképpen baromi izgalmas. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Biztos, hogy emlékezni fogunk erre a Rabbit R1-re, mint a dolognak az első publikus megjelenítőjére, de csak tehát, mint ilyen érdekesség, mint technika történeti érdekességre.
Lehet, hogy te neked sokkal jobb ilyen típusú memóriád van.
Jövő ilyenkor rá, kérdezz rá, hogy mi az a Rabbit
R1. Apple Newtonra, ami...
Hát, hogyha így mondod. De nem jelen időben, tehát nekem ezen utólag volt meg az Apple.
Hát persze, nekem is utólag volt meg, de hogy azt gondolom, hogy talán emiatt lesz érdekes a Rabbit, egyébként meglátjuk.
És a Newton is csak olyan kontextusban, tehát hogy tényleg ez a régészeti leletként, hogy volt egy ilyen, és hogy ez annó milyen előképe volt.
Uh-huh. Egyébként mi volt ez a Newton? Én elfelejtettem.
Hát ilyen kézi talán számítógép tulajdonképpen, stylusszal lehetett rá írogatni, PDA-val.
Tehát ugye volt a nagy PDA hullám ott a 90-es évek végén, és akkor azt előzte meg jóval a Newton, mert az nem is tudom.
És nagyon sikertelen is volt, mert az nem kellett senkinek. Van. Szóval idehoznék gyorsan még egy kütyüt, mert minthogyha most a sok évnyi hiátusa volt a személyes computing eszközökben való bármiféle újításnak, tehát ugyanazt a téglalap alakú fekete üvegfelületet nyomkodjuk már mióta, és most itt van ez a Rabbit R1, ami az egyik ilyen, mondjuk, hogy kicsit másfajta megközelítése ennek a személyes computing eszköznek. A másik pedig, aminek most nem biztos, hogy eszembe fog jutni a neve, az pedig a ruhára tűzhető ilyen kis vetítővel ellátott eszköz, aminek nem kijelzője van, hanem a tenyeredre tud vetíteni, és ott ugyanakkor érzékelni tudja, hogyha bögdösöl a tenyereden ezerre a rávetített UI-ban, és egyébként hangvezérléses, meg fotókat is csinál. ami megint csak nem az a dolog, ami le fogja cserélni a mobiltelefont.
Ez egy kicsit visszafelé magyarázza, hogy miért vannak ezek a fekete féltéglák ennyire dominánsak, mert ezek olyan kis ügyetlen próbálkozások szerintem, hogy ez egy...
De ez egy érdekes koncepció, legalább egy valamilyen koncepció, ami nem teljesen képtelenség.
Értem.
Mint ahogy voltak ilyenek.
Mi az érdekes, hogy lassan most jutunk el oda, hogy mondjuk egy ilyen StarTech világot beelőzzük. Tehát, ha megnézzük a StarTech-ben milyen kütyük vannak, akkor azon kívül, hogy nyilván ez a transporter, ez még messzebb van, de azon túl ezek a kütyük most már a 10-15 évvel ezelőtti sci-fik világában lévő technológiai csodákat, meg a hétköznapi eszközeink most már beelőzik. És ez valami számomra azért ez elképesztő. Én nem gondoltam volna,
hát
hogy...
Hát jó, nem tudom, Verne Gyulát azt hány év után előztük be, tehát azt is beelőztük, nem?
Igen. Ha csak a lábjegyzet kedvéért Humaninak hívják ezt az eszközt. Ez is természetesen egy ilyen hordható eszköz, és AI segíti a működését, mert miért is ne? Majd meglátjuk.
Én meg akartam egy hosszabb eszmefuttatást tenni, mert tulajdonképpen ugye ebben idáig most nem sok AI volt, vagy csak így a címkék voltak ugye AI-ok ebben az egészben, de...
Hát kivéve a Rabbitot, ami viszont valóban...
Igen, de az már egy kapcsolódás AI. Tulajdonképpen az AI-hoz, de itt van egyébként egy alapvető dilemma, és a Rabbit is tulajdonképpen ezt pedzegeti. Itt vannak a nagyok, az inkubensek, a legnagyobb szállítók, akik most alapvetően uralják, és egyre inkább ugye leuralják az AI-t, és az a Rabbit esetében is egy érdekes kísérlet, hogy akkor most egy, nem tudom, garázscég, nem tudom, startup, hogyan próbál egy kütyüt ezzel szembeállítani. Alapvetően én ezt borzalmasan reménytelennek is érzem. Dukkolnék egyébként a feltörekvőknek mindig, mert hogy az szerintem ez nem valami ilyen világ alapállás nálam, hanem inkább az, hogy azt gondolom, hogy azt tesz jót a világnak, meg a gazdaságnak, meg a mindennek, hogyha van egy ilyen típusú versengés, érdemi versengés. Tehát itt most azt látom, hogy egyre kevesebb esély van itt az érdemi versengésre. És az elelemeknél is az van, hogy az egész technológiának a belépési küszöbbe a használhatóság az egy annyira magasra került, és jelenleg nagyon magasan van, hogy itt nagyon nagy kérdés, hogy ebbe startupok, tehát hogy az utcán a laikust megkérdezed, akkor ugye könnyen lehet, hogy ezt ilyen startupokhoz köti az AI-t. Pedig egyébként, ha az AI alkalmazói, meg az AI csinálói, meg érdemben működtetőinek most már, ha körbenézünk, akkor valójában nagyon kis része startup. Tehát a startupok azok most ilyen vad vizékkel jöhetnek még, de egyre vadabbakkal és egyre... Tehát igazából kiszorultak szerintem elég a játéktér szélére. És a baj az, hogy nem is nagyon van esélyük. Tehát hiába, és akkor itt jön a paradoxon, hogy hiába open a technológia sokszor, vagy hát így, vagy van ez az irányzat, amiről itt is megemlékeztünk, hogy open source módon megközelíthető, és elvben akár lehetne is, de gyakorlatban az van, hogy itt nem nagyon tudnak. Tehát amennyire ugye a technológiai alapvetéseket és központi dolgokat tudtak startupok megalapítani, hogy ezek a híres nagy startupok, ugye ezek a mostaniak, ezek annyira messze vannak attól, és hát tudatosan is messze vannak tartva, mert hogy igazából a nagyok is ebből jöttek, és hogy így azoknak nyilván abszolút nem érdekük, hogy ebben érdemi verseny legyen, vagy lemaradjanak valamiről, és egyre jobban uralják ezt az egészet. És erről vannak sok fejtések, éppen itt a LinkedIn-en találtam egy hosszabb posztot egy Deepak Sekhar nevű szakértőtől, akit majd beteszünk a show notes-ba. Szóval, hogy ez az egész, ez valójában mennyire nem a startupokról szól?
Azt hiszem, hogy itt a startupoknak arra biztos nincs esélye, hogy alapkutatásokat végezzenek, itt most inkább abban a fázisban vagyunk. Viszont az, hogy aztán mire fogják használni ezeket a már meglevő alaptechnológiákat, abban szerintem lehet.
Hát igen, csak hogy tulajdonképpen arra nincs esélyük, hogy annak idején mondjuk az összes nagynak akár a sztoriát végig lehet venni, de még a jóval kisebbeket is, tehát akik aztán mondjuk esetleg most már nem működnek, vagy felvásároltak őket, hogy azok be tudtak jönni valami olyan szolgáltatással, ahol tényleg mondjuk megcsináltak, és azon a területen akár mondjuk volt egy erős verseny, de valamiért az a legjobbnak, vagy a legagresszívebbnek, vagy nem tudom milyennek bizonyult, és a nagyok meg, az akkori nagyok meg valamiért nem tudtak, vagy akartak versenyezni vele, és akkor így egy adott területen, egy adott nisbe, egy adott piacon ott nagyon domináns tart lenni, és az egy ilyen szörfhullámon így nagyon messzire ment. Messzire szörfölt, de hogy ezt most nem nagyon látom, hogy lehetnének ilyenek. Tehát, hogy annyira, a technológia annyira obszkrus lett, és olyan belépési gátak vannak, hogy hát persze azt tudja csinálni, akármelyik startup, hogy füzet a cloudért, meg füzet az LLM szolgáltatásért, meg a mindenért, de a nap végén minden ott van a nagy multinak a kezébe.
Mm. Annál is inkább, mert a mai startupok most már minden esetben szinte arra játszanak, hogy egy jó exittel végül valamelyik
hát ez meg a másik, de ez, karjaiban ez, végezzék. Ez ilyen egymást erősítő folyamatok voltak. Mm. Tehát az, hogy ez ide vezetett, hogy tulajdonképpen ma sok esetben nem szól másról, mint egy-két fiatal strásznak a one-man show-járól abban az értelemben, hogy így ő tudjon így villantani, vagy egyfajta etoszba, és akkor utána ki tudja pörgetni, és hogyha nagy Isten el tudja adni, de egyébként egyek kevesebb lesz szerintem életemben az igazán sikeres történet.
Na, sok felvásárlás volt tavaly is. Inkább az van, hogy arra mennek a startupok, hogy ötleteket valósítsanak meg prototípus fázisig, hát, demonstrálható fázisig, igen, de... és aztán vevőt keresnek.
De most már
rá.
Szerintem azok se azért, mert tehát ott is inkább majdnem az az irány van, hogy azt demonstrálják, hogy az 5-6-8-10 akárhány gyerek, aki fejlesztő még az tök ügyesen tud együtt dolgozni, és igazából sokszor a tímet vásárolják fel. Tehát, hogy
és aztán ez a tím, van, de ez mondjuk régebben
tím
is
bekerül
volt.
A nagyvállalatba, és akkor adnak nekik valami egész más, és ha 3 év múlva az a termék, az már tök máshogy néz
hát
ki.
Ez így, de ez régen is így volt. Meglátjuk, hogy hova megy ez a világ most.
Ezen sokat fogunk még nyavajogni, majd szerintem.
2024-ben szerintem lesz lehetőségünk arra, hogy ezen gondolkodjunk, mert nagyon sok AI-jal felvértezettnek mondott eszközt fogunk látni, úgyhogy ez végül is érdekes lesz. És lesz közte néhány gyöngyszem is. Én ezt a jóslatot teszem így a beszélgetésünk végére.
Hát ugye annyi gyöngyszem lesz, mint a klasszikus gyöngyhalászok hányba találnak, akkor mi is sokat fogunk merülni.
Akkor sokat kell majd, igen. Jó, hát erre számítva akkor adjuk át a lehetőséget a jövő hétnek. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.